a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel. Te azt ígérted, hogy megadod abban az órában, hogy mit kell mondani. És Uram, én vágyom arra, hogy add meg, hogy építő, hogy az örök élet beszéde legyen mindaz, ami most itt elhangzik. És azért könyörgöm, Uram, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni mindazt, amit Te szólsz. Mert Uram, meg vagyok győződve arról, hogy nem emberi bölcselkedés, nem emberi okoskodás az, ami itt elhangzik, hanem az örök élet beszéde. Urunk, így kérünk, hogy ragyogjon fel számunkra, mindannyiunk számára az örök élet beszéde, a Krisztus keresztje. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 13. fejezetében, a 11. verstől a 14. versig a következőképpen. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Testvérek, Kálmán házán le lehet mindegyiket kapcsolni nyugodtan, még azt a hátsót is, mert tényleg lehet, hogy zavaró. Kálmán házán 4,3 fokba kezdtük az Isten tiszteletet. Egy óra alatt 4,6 lett. Úgyhogy mondtam a gyülekezetnek, hogy ha estig lennénk ott az Isten tiszteleten, akkor biztos fölmelegítenénk a templomot. Úgyhogy, de hát hálát adhatunk azért, hogy itt pedig jó, komfortos, meleg körülmények között lehetünk az Isten tiszteleten. Annyi veszély azért fennáll, amikor ilyen komfortos az Isten tisztelet, meg ilyen jó idő van, hogy elalhatunk. Kálmánházán nem aludt el senki. Na, drága testvérek, nem akarom itt viccel kezdeni, bár ez nem volt vicc, tényleg átfagytam, még érzem, most is érzem a talpamat, hogy bizsereg, mert teljesen átfagytam, de szeretném, hogyha most itt egészen komolyra vennénk a dolgokat, hiszen komoly dolgokról lesz szó ezen a mai Isten tiszteletem. Új egyházi esztendőhöz értünk. Nem tudom, hogy ki az, akinek ismerős ez a ünnepi naptár. Kis tanításként hadd mondjam el, hogy az egyházi esztendőnket négy részre osztjuk. Ugye van a karácsonyi ünnepkör, van a húsvét ünnepkör, van a pünkösdi ünnepkör, és a negyedik pedig a Szent Háromsági ünnepkör. Vannak lelkipásztorok, gyülekezetek, akik úgy tanítják, hogy a húsvét és a pünkösdi az egy ünnepkörhöz tartozik. Én mindig úgy tanultam lelkészemtől, aki most szolgált itt a héten, Győri János Sámueltől, ő mindig külön vette a húsvétit a pünköstől. Úgyhogy ez a négy ünnepkör van az egyházunkban, és ahogy láthatjuk, a karácsonyi ünnepkörbe léptünk, és új egyházi esztendő van, és adventtel kezdődik, advent első vasárnapja van, és hát az itt előttem lévő adventi koszorú is erre emlékeztet, illetve a gyertya meggyújtása erre emlékeztet, hogy új egyházi esztendőbe léphettünk. Egy új kezdethez. És valahogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy vannak dolgok, amelyeket maga mögött hagyhat, lezárhat, és egy ilyen fordulóponthoz érve van lehetőség az újrakezdésre. És ezért is a címe ennek a vasárnapnak, advent első vasárnapjának, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, az új kezdet, a megtérésre hívó szó. Nem biztos, hogy ezt is mindenki tudja, de jó, hogyha tanításként ez is elhangzik, hogy az egyházunkban minden vasárnapnak van egy-egy címe. Minden vasárnapnak címet adtak. És ennek a mai vasárnapnak, advent első vasárnapjának ezt a címet adták, hogy új kezdet, a megtérésre hívó szó. Mert egy egyházi esztendőben, egy naptári évben lehet egy-egy forduló pont, lehet azt mondani december 31-én, és lehet, hogy vannak, akik már ezt forgatják a szívükben, hiszen már egy hónap sincsen ahhoz, hogy óévet ünnepeljünk, és az új évet kezdjük, és lehet, hogy már vannak, akik forgatják a szívükben, hogy na milyen fogadalmat tehetek majd december 31-én a forduló ponton, és hogyan kezdem az újat, az új esztendőt, január 1-ét. Lehet azt mondani december 31-én, hogy az egész év terheit magam mögött hagyom, vagy szeretnék megváltozni, vagy fogadalmat teszek, hogy a következő évben másképpen élek, de alapvetően sem a fogadalom, sem az ilyen jellegű fordulópont nem fogja az újrakezdést munkálni. Lehetnek elhatározások, és lehet, hogy van olyan, akiben ez az elhatározás ez maradandó, de az igazi újrakezdés az más. És tulajdonképpen erről szól ez a kis ábra, amit itt fölrajzoltam. Az új kezdet, és nem szeretném véka alá rejteni, az nem a születéssel kezdődik, nem is egyszerűen a fogadalommal, a naptári év fordulópontjával, nem egy egyszerű fogadalommal, de még nem is az adventi új egyházi esztendővel kezdődik ez az igazi fordulópont, az új kezdet, nem a születéssel, hiszen világra jövök, egyszer el kell mennem, és ezért tettem egy ilyen kérdőjelet, ki tudja, hogy kinek mikor van az élete vége. Lehet, hogy vannak, akik egészen fiatalon. Jövő héten fogunk emlékezni itt a gyülekezetben azokra a drága testvérekre, akik az elmúlt egyházi esztendőben mentek el. Voltak egészen fiatalok, nálam jóval fiatalabbak is, akiket el kellett kísérnünk utolsó útjukra. Voltak, akik nagyon szép bibliai kort megéltek. Nem tudjuk, hogy mikor megyünk ki ebből az életből. De hiszem, hogy az új kezdet az a megtérésben indul el, és ezért ott van egy kis vonalka, be is karikáztam. Kell, hogy legyen az ember életében egy ilyen pont. Nem mindenkinek van. Sőt, mondhatom azt, hogy sajnos a legtöbben úgy lépnek ki ebből az életből, Isten nélkül halnak meg, fordulópont nélkül, új kezdet nélkül, anélkül, hogy meghallották volna Istennek a hívó szavát, és válaszoltak volna az Isten megtérésre hívó szavára. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma többen, ma is, Jézus korában is így volt, de ma is így van ez, hogy ma is többen halnak meg Jézus nélkül, mint Jézussal. A mai Isten tiszteleten a valódi új kezdetről szeretnék beszélni, ami a megtéréssel kezdődik. Szeretnék erről szólni, erről az egy szóról beszélni nektek, hogy mit jelent ez a szó, hogy miért van rá szükség, miért fontos ez, hogy megtörténjen egy ember életében, és arról, hogy hogyan történhet meg. Az alap kiindulás, és nyilván nem minden prédikációt kezdek ezzel, de hogyha valami ilyesmit kell magyarázni, akkor mindig vissza kell menni a kezdetekhez, hiszen ahhoz, hogy megértsük, hogy az embernek miért van megtérésre szüksége, meg kell érteni, hogy miből kell megtérni, hogy hol romtottuk el. Akár én, akár az emberiség történelmében, hol lett elrontva. És vissza kell mennünk, vissza kell tekintenünk egészen Ádám és Éváig. Ne ijedjünk meg, nem fogom az egész Ádám és Éva kezdetétől elmondani az egész Bibliát, mert akkor sokáig ülnénk itt. De ezt az alapkiindulást mindenféleképpen el kell mondani, hiszen az alapkiindulás az, hogy a bűnesettel olyas valami történt, ami megváltoztatta az ember és megváltoztatta az emberiség életét. Gyökeresen megváltoztatta. A bűnesettel kezdődően az ember gyári beállítása az lett, hogy a szíve Istentől elhajolt. Hogy nem hisz benne, hogy nem veszi komolyan, hogy nem azt teszi, amit az Isten tanácsol, amit az Isten mond számára, hogy élete szüntelen engedetlenség, hálátlanság, elégedetlenség, lázadás. Ilyen az emberi élet. És lehet, hogy vannak, akik belül csóválják a fejüket, hogy ez nem így van, pedig higgyétek el, hogy ez így van. Ez így van. Mi sem jobb bizonyíték arra, Mátéék azt gondolom, hogy érzékelik ezt, mint fiatal édesapa, Zsanka, mint fiatal édesanya. De mindannyian így vagyunk ezzel, hogy a gyermekeink folyamatosan lázadnak ellenünk. Folyamatosan. Sose jó az, amit mi mondunk szülők. Én nem tudom, hogy ezt átéltétek-e, ha még nem, eljön az idő. Két kamaszlányom is van. Biztos, hogy el fog jönni. Mindig mást akarnak. Így volt ez teljes mértékben. És gondoljunk bele, hogy ha szüleink ellen lázadunk, hát mennyivel inkább lázadunk az Isten ellen. Ahogy a gyermek lázad a szülő ellen, úgy lázad az ember az Isten ellen. Lázadunk. És ez az Istenbe vetett hit és bizalom tört meg teljesen, és az ember szíve másé lett. És innentől kezdve generációról generációra, nemzedékről nemzedékre, ezt látjuk minden ember életében, kicsitől kezdve az idősekig. Emlékszem, ez hát szerintem kb. 25-23 éve történhetett. Pest Erzsébeten voltam, és lelkész szemmel bementünk kórházba látogatni. Az, akit meglátogattunk, az nagyon távol volt az Istentől, igazából ő nem is akarta volna, de a betegnek a családtagjai, gyermekei azok jártak gyülekezetbe, és fontosnak érezték azt, hogy menjen be egy lelkész. És emlékszem, annyira előttem van a kép, megjelentünk lelkészemmel, János bácsival, tudta, hogy kik vagyunk. Ott feküdt a kórteremben a kórházi ágyon, és a bejárat felé fordult az illető, és amikor megjelentünk az ajtóba, átfordította a fejét a másik irányba. Hát tudtuk, hogy kihez megyünk, oda mentünk hozzá, arra az oldalra, amerre fordult a feje, oda mentünk, átfordította a másik oldalra. És ezt játszotta egy néhány percig. És akkor emlékszem, hogy a kezemet rátettem a kezére, és mondtam, hogy azért jöttünk, hogy a békesség evangéliumát hirdessük. Mi nem bántani jöttünk. Mi nem azért jöttünk, hogy ellenségeskedjünk. Mi azt az evangéliumot, azt az örömhírt hoztuk, amivel meg tud békélni a családtagjaival, meg tud békélni az Istennel. És ez a kemény szívű ember a végén együtt mondta velünk az Úrtól tanult imádságot. Igen, ilyenek vagyunk mi, és látjuk, hogy lázadunk az Isten ellen, és másé lett ez a szív, és amíg a világ, az ilyen lesz az ember. És a bűnesettel egy hatalomváltás történt az ember életében. Addig Istenre figyelt az ember, engedte, hogy Isten terve és akarata valósuljon meg az életében, a bűnesettel azonban más hatalom alá került az ember szíve, gondolkodás az egész élete. És ez a hatalomváltás többek között abban is megmutatkozik, hogy szeretné a jót tenni, ugye Pál apostol beszél erről, hogy szeretné a jót tenni, de nem tudja. Minden erénye ellenére nem tudja. Mert más hatalom alatt van az ember. Más hatalom irányítja. Más hatalomnak engedelmeskedik. A Luther pont erről beszél, a szabad akaratról, amikor ezt a teológiai, dogmatikai alapvetést magyarázza, akkor arról beszél, hogy tulajdonképpen az emberek nincsen szabad akarata. Mi azt mondjuk, hogy a bűneset után az emberek szabadsága van arra, szabad akarata van arra, hogy eldöntse, hogy mi a jó, mi a rossz. De tulajdonképpen éppen a szabad akarat veszett el. Mert szeretném a jót tenni, de nem tudom, mert a bűn igájába hajtottam a fejemet. És nem szabad akarat, hanem szolgai akarat van az ember életében a bűneset óta. És ezt magyarázza Luther. Szabad akarat helyett szolgai akarat. Hogy az ember szolgál a bűnnek. És más hatalom irányítja, más hatalomnak engedelmeskedik, és a bűn hatalmának. És a bűn olyan erővel tartja markában az ember egész lényét, az egész életét, az egész gondolkodását, hogy már a gondolkodásában sem tud bűn nélkül élni, nemhogy tenni. Áthatja az ember egész lényét a bűn. És tudom, hogy ez sokaknak fájó pont, de sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a bűn egész valóságosan jelen van minden ember életében. Ahogy Jeremiás próféta könyvében olvashatjuk, néhány igét csak így felvillantok a testvéreknek. Jeremiás 17-ben azt írja Jeremiás, családabb a szív mindennél javíthatatlan. Vagy János ezt írja az első levelében, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Vagy Jakab apostol ezt írja az első fejezetben, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Vagy Pál apostol a római levél 3. fejezetében ezt írja, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Tehát számolnunk kell azzal, drága testvérek, számolnunk kell azzal, hogy másé lett ez a szív, és ebben a szívben ott van a bűr, akár tudomásul veszük, akár nem. De mi segíthet az embernek, ha ez ott van, jelen van? Mi segíthet? És nézzétek meg, hogy emiatt szenved az egész világ. Emiatt szenved az egész világ. És hol te szenvedsz mások miatt, hol mások szenvednek te miattad, de a bűn miatt vajudik, gyötrődik, szenved ez az egész világ. És szenved az emberiség, és szenved az ember. És benne te is, meg én is. A magad bűne, magam bűne miatt is szenvedek, meg szenvednek miattam is, meg mások is, és vajudik ez az egész világ. Péntekenként, amikor az ifjúsági óráról elmegyek innen, és teszek egy körutat, mert viszem haza én is a fiataloknak egy részét, és amikor a városon keresztül kell menni, akkor elszörnyülködöm, hogy a fiatalok hogyan teszik tönkre az életüket. hogy az ital, amit gondoljatok bele már, 13, 14, 15 évesen már isznak. A lányom erről beszél. Hála Istennek, hogy neki nincs erre vágya, meg nem jár olyan közösségekbe, de beszél arról, hogy 14-15 évesen az osztálytársai hogyan mennek, meg hogyan jönnek el a buliból. És valaki haza se tud menni. Úgy hívják a szüleit, hogy vigyék már haza, mert a hányásába ott fekszik. 14-15 évesen. Gondoljatok bele. És ha ilyen 14-15 évesen, mi lesz vele 25 évesen, meg 30 évesen, meg 40 évesen? Amikor bejelentkeznek hozzánk, és fölvesszük az adatokat, és az elhunytak neve, minden anyakönyve van, hányan és hányan alkohol problémákkal küszködve halnak meg. Belehalnak. És ez csak egy dolog. Rengeteg példát hozhatnék, hogy a bűn hogyan teszi tönkre az emberek életét. És hogy mi szenvedés van a környezetünkben a bűn miatt. Éppen a napokban jött be hozzám, erre utaltam, illetve beszéltem már a sorozaton. A napokban jött be hozzám megtörtén egy férj, egy édesapa, aki elveszítette a feleségét, és itt hagyott két kamasz fiút. És ez a feleség a 2000-es évek elején elveszítette az édesanyját, aki daganatban halt meg. 2000-es évek elején, egészen pontosan 2002-ben. Elveszítette az édesanyját daganatban is. Ez egy olyan feldolgozhatatlan trauma lett a számára, hogy a gyászt, a veszteséget egyszerűen nem tudta feldolgozni. És kíváncsi volt arra, ebben a mély veszteségben, kíváncsi volt arra, hogy vajon ő örökli-e ezt a betegséget. Vajon ő is ilyen betegségben fog meghalni. És elment egy orvosi vizsgálatra, és az orvosok azt mondták neki, 95%, hogy ugyanebben fog meghalni. És innentől kezdve ez a feleség, ez a két gyermekes édesanya, ennek pokollá vált az élete. Pokollá vált az élete. A rettegésben, félelemben töltötte a mindennapjait, nagyon mély depresszióba esett. Majd 2019-ben bekövetkezett az, amitől rettegett. Daganatos beteg lett. Mély depresszió lett úrrá rajta, és néhány héttel ezelőtt öngyilkos lett. Amikor a gyászoló férjel találkoztam, beszélgettem, többször is találkoztam vele, elmondta nekem, hogy a betegsége, és akkor erre figyeljetek testvérek, a betegsége nem indokolta volna, hogy öngyilkos legyen. Mert meggyógyult, mert az újabb vizsgálatok eredményei jók voltak, nem kellett volna, hogy meghaljon. Nem kellett volna, hogy eldobja az életét. És itt maradt egy fiatal férfi özvegyen, és itt maradt két kamasz fiú. És amikor beszélgettünk, tudjátok, mi volt az első kérdése az egyik gyermeknek? Anya nem kíváncsi az én szalagavatomra. Drámai, higgyétek el, drámaiak ezek a találkozások, ezek a beszélgetések. Persze nem kell azzal foglalkoznunk, hogy mi lett volna, ha. Mert ez már megtörtént. Mi lett volna, ha nem megy el genetikai vizsgálatra? Nem kell ezzel foglalkoznunk, de a fájdalom ott van. A fájdalom ott van. És most itt van egy férj, itt van két gyermek, kamasz gyermek, és nélkülözik az édesanyjukat. A napokban hallottam, hogy egy 3 gyermekes lelkész kollega házasságba derékba tört. És sajnos a külön válás az nagyon problémásra sikeredett. Mi szenvedés, gondoltok bele, mi szenvedés, mi fájdalom előzte meg ezeket a döntéseket? Hogyan sínlették meg ezt a különválást a gyermekek? Hogy milyen pokollá tudják tenni egymás életét, és milyen nagy ajándék, ha az ember békességben élhet otthon, vagy békesség van a környezetben. Mert a gyermekeinknek mindig ezt mondjuk. Mindig ezt mondjuk. A gyermekeink látják az óriási kontrasztot. Látják az iskolában, és látják otthon. Nálunk békesség van. Nem azt mondom, hogy nincsen súrlódás közöttünk. Hát, hogy ne lenne. A feleségem is erős akaratos asszony. Én is erős akaratú vagyok. Hát, hogy ne súrlódnánk. Mindig én szoktam engedni. Nem, ez nem igaz. Csak azért mondom, mert nincs itt. De meg tudjuk beszélni. Bocsánatot tudunk kérni egymástól. Meg tudunk bocsátani egymásnak. És nálunk nincs cserép, vagy nincs tányért csörömpölés. Nincsen. Mert szeretjük egymást. És a gyerekeink látják a kontrasztot, hogy mi van otthon, és mi az, amit hallanak a család más családokban. És hogy nálunk békesség van. És talán te is ugyanezt elmondhatod, hogy milyen nagy ajándék, hogy békesség van otthon. Hogy szeretitek egymást a feleségeddel, férjeddel, vagy a gyermekekkel. Milyen nagy ajándék ez? De tudjátok, a legtöbben nélkülözik ezt. Nélkülözik. Hogy nincs békesség otthon. Nincs békesség. És higgyétek el, rengetegen vágyódnak ma békességre, de azt is tudom, hogy nagyon sokan nem lelik meg ezt a békességet, mert rossz helyen keresik. És elmondtam a feleségemnek, amikor ezzel a férjel, édesapával találkoztam, milyen jó lett volna hamarabb találkozni. Nem biztos, hogy változott volna bármi is, de legalább az esélye meg lett volna, hogy nem hallott az evangéliumról ez az édesanyja, ez a feleség. Nem hallott arról, hogy van szabadulás. Lehet, hogy a betegségből nem, de van elkészített hely számára. És ugye erről nem hallott, erről nem hallhatott. Hányan keresik ezt a békességet? És ez a fajta vágy, a békesség, az életrendezés utáni vágy minden ember szívében ott van. Minden ember szívében ott van. És itt jutunk el ahhoz a ponthoz, amikor erre a vágyra hivatkozva lehet beszélni arról, hogy szüksége van az embernek erre az életrendezésre ahhoz, hogy békessége legyen. Erre az életrendezésre van szükség, hogy békesség legyen. Hogy az új kezdethez szükség van erre az életrendezésre, amit a Biblia úgy nevez, hogy megtérés, amit itt be is karikáztam. Az a pont. Megtérés. Nagyon érdekes, hogy ez a megtérés szó azt is jelenti, hogy teljes fordulat, amelyet használnak egy másik kontextusban is. Emlékszem, egyszer Pesten szolgáltam, és volt egy cigány testvér, egy roma testvér, aki velünk együtt jött, és hát megkértük, hogy tegyen bizonságot, és akkor bizonságot tett, és hát olyan nagy hévvel, meg olyan nagy örömmel tett bizonságot, hogy arról beszélt, hogy az életem 360 fokos fordulatot vett. Aztán utána beszélgettünk, hogy elég a 180, de az legyen meg. Ez a teljes fordulat, amiről beszél a Biblia, beszél a Szentírás. Ez a 180 fokos fordulat. Már beszéltem korábban erről, de jó, hogyha ismétlésképpen újra felidézzük. Tudom, hogy ebben a gyülekezetben is tanítottam erről. De jó, ha felidézzük ennek a szónak az igazi jelentését és értelmét. A héber nyelvben található egy szó, a shuv szó, itt láthatjuk is, leírtam fonetikusan, nem biztos, hogy mindenki ezt a kvadrát írást, ezt a héber írást ismeri, ez a shuv szó, ami azt jelenti, hogy megtérni, megtérés. És átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy teljes fordulat. Ezt a szót teljesen más kontextusban használták a zsidók. Tudnilik, talán mindenki tudja, hogy Izraelben északon, itt láthatjuk is, északon a Galileai tenger, délen a Hold tenger fekszik, és a két tengert pedig a Jordán folyó köti össze. És talán azt is többen tudhatják, vagy tudják, hogy a Hold tengernek rendkívül magas a só koncentrátuma, kb. 25-30%-os só koncentrátuma van, ami azt jelenti, hogy magasabb rendű élőlények nem képesek benne megélni ebben a folyóban. A Jordán folyó édes vizében, ugye, ami folyik le a Galileai tengertől, itt láthatjuk is ezen a drón felvételen, a Jordán folyó édes vizében, amely a Hold tengerbe torkollik, azonban nagyon színes, nagyon gazdag állat- és növényvilág van. Csodálatos egyébként ez a terület. Itt láthatjuk is, ha valaki ennél többet szeretne látni, érdemes a Google-be beírni. A Jordán folyóban úszkáló halak, ahogy úsznak a Hold tenger irányába, ugye, az árral, úsznak a Hold tenger irányába, és a torkolatnak a közelébe megérkezik. Itt láthatjuk, ott van a torkolat. Megyünk szépen, haladunk arrafelé. A torkolat közelében megérkeznek, akkor megérzik a magas só koncentrátumát, és azonnal teljes fordulatot vesznek, itt van az a shuv szó, teljes fordulatot vesznek a halak, mert tudják, hogy a só elpusztítja őket. Itt láthatjuk a torkolatot. És ahogy ebbe az irányba úsznak a halak, érzik, hogy növekszik a só koncentrátuma, és teljes fordulatot vesznek, 180 fokos fordulatot, és árral szembe úsznak fölfelé, a Galileai tenger felé, mert tudják, hogyha tovább mennek, el fognak pusztulni. És ez a teljes fordulat szó jelenik meg a halaknál, ez a shuv szó. Erre használják például, erre is használják ezt a szót. És erre a 180 fokos fordulatra van szüksége minden embernek. És ezt a teljes fordulatot, 180 fokos fordulatot nevezi a Biblia megtérésnek. És erről beszél Ezékiel próféta könyvében is Isten, hadd idézem itt a 18. fejezetet, annak kell meghalni, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Igazságáért csak az igaz kap jutalmat, a bűn pedig csak magát a bűnös terheli. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvényig is igazság szerint él, akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. És itt tulajdonképpen ez jelenik meg. Ez a shuv szó, ez a megtérés, ez a teljes fordulat. Az Istenbe vetett hit és bizalom, amikor megtört, akkor valami visszafordíthatatlan dolog következett be az ember életében, amit maga az ember nem volt képes a mai napig visszafordítani, nem volt képes a mai napig helyreállítani. Azonban Isten valami olyat tett, amely megváltoztatta a világtörténelmet, megváltoztatta az emberiség életét, és megváltoztathatja a te életedet is, ahogy megváltoztatta az én életemet is. Mert erre az életrendezésre, fordulatra szükség van ahhoz, hogy hatalomváltás legyen az ember életében. Ezeket a képeket a Hold tenger torkolatában készítették. Mert voltak halak, amelyek bátran, voltak halak, amelyek visszafordulás nélkül úsztak az árral, és nem vették komolyan a só veszélyét. Ezeket a képeket ott készítették. És mind kivétel nélkül a só áldozatává váltak. Ha a só koncentrátuma megnövekszik, visszafordíthatatlan következményei lesznek, ha a holt tengerbe érő halaknak a só elkezdi szétmarni a nyárréteget, szétmarja a belső részeit. Ezek bátran úsztak az árral. Nem volt teljes fordulat az életükbe, és ez lett a következménye. És ha ennél a képnél maradok, akkor higgyétek el, hogy a bűn így emészti fel az ember életét, marja, marcangolja belül, és bele lehet pusztulni a bűnbe testileg, lelkileg egyaránt. Bele lehet pusztulni. De ezt az életrendezést kínálja fel minden embernek Isten Jézus Krisztusban. Minden embernek Jézus Krisztusban felkínálja. Azt mondja Pál apostol itt a római levél 13. fejezetében, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Mindegy, hogy honnan jöttél, mindegy, hogy milyen múltad van, mindegy, hogy milyen mélyen vagy, mindegy, hogy miket követtél el, ő szeretné neked felkínálni az életet, szeretné neked felkínálni az életrendezés lehetőségét, szeretné felkínálni neked a békességet, a bűn letételét és megvallását. Isten nem tud, és nem akar neked olyan életet ígérni, amelybe belepusztulsz, de azt mondod, hogy jó nekem. Isten nem akar ilyen életet neked. Isten olyan életet akar neked kínálni, amiben bűnbocsánatra és örök életre találsz. Isten nem anyagi gazdagságot ígér. Isten nem gondtalan életet ígér, de ő azt ígéri, ha te összekötöd az életedet vele, akkor áldás lesz az életeden. A nehézségek árán is, de áldás lesz az életeden. Mert ő ezt kínálja, békességet. János evangéliumában azt mondja Jézus, olyan sokszor idézem, olyan sokat jelent nekem ez az ige. Azt mondja Jézus, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Értitek ezt a különbséget? Azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Látjuk, hogy a világ hogy adja. Látjuk. Látjuk, hogy a világ hogy kínálja fel ezt a békességet. Hogy a problémákat, a nyomorúságokat, a szenvedést, a fájdalmakat, mindazok okait, következményeit a szőnyeg alá akarja söpörni. Látjuk. Jézus ezért mondja, hogy én nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. És tudjátok, ma is erre van lehetőség. Meg van terítve az Úr asztala. Lehet úrvacsorát venni. Ha valaki szeretne újat kezdeni, várjuk a megtelített asztalhoz. És ezért mondja az Úr Jóel próféta könyvében, de megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a meredék az Úr ígérete szerint. Amikor új kezdetről beszélünk, akkor szeretném, ha minél többen engednének annak a páli mondatnak, amelyet ebben a római levélben olvasunk. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Az új kezdet azt jelenti, Pál apostol a Korintusi levélben írja ezt, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Ez a teljes fordulat, ez azt jelenti, amikor az ember hátat fordít az előző életének, és azt mondja, hogy szeretnék újat kezdeni. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek. A megtérés azt jelenti, hogy van egy fordulópont az ember életében, amikor a régivel leszámol, és valami egészen új jön létre. És ennek a megtérésnek vannak pontjai, amelyek elengedhetetlenek. Én 6 pontot írtam össze, amelyek fontosak ebben a folyamatban. Erről a 6 pontról szeretnék, igyekszem nagyon-nagyon röviden beszélni, de ez a 6 pont, ez ott kell, hogy legyen az ember életében, hogyha szeretne megtérni, szeretne megváltozni, szeretne teljes fordulatot az életébe, mert vágyik a békességre, arra a krisztusi békességre, arra a krisztusi indulatra. Az első, bűnbánat, amely belső akarati döntésre épül, és Isten szerinti megszomorodás a bűn miatt. És mindegyikhez fogok egy-egy igét is olvasni. A korintusi levélben azt olvashatjuk, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. Menjünk vissza, csak nyugalom. Annyira rövid nem lesz. Amikor elkezd fájni a bűn, amikor érzem a bűneimnek a súlyát, és ez elszomorít, amikor tudok tükörbe nézni, és szembenézek önmagammal, és azt mondom, hogy ez én vagyok, hogy ilyen vagyok, és ez elkezdi az összetörettetést munkálni, és az összetörettetésben jön elő a szomorúság, az Isten szerint való szomorúság. Aztán a második, megalázkodás Isten előtt, amelyben a megtérő elismeri bűnösségét. Amikor elismerem, hogy ez itt van bennem, mert eddig csak hasonlítgattam magamat másokhoz, nem? Mert előszeretettel mondjuk, hogy hát én azért nem vagyok annyira bűnös, mint a mellettem levő, ugye? A mellettem ülő, vagy a családtagom, vagy a szomszédom. Ugye szeretjük hasonlítani magunkat a másikhoz. És természetesen nálunknál mindig rosszabbat említünk példaként. Emlékszem, egyszer felnőtt keresztelésre készítettem valakit föl, és akkor beszéltem a bűnről, és azt mondja, hát én nem vagyok olyan bűnös, mint Hitler. Hát mondom, ember. Nem vagytok egy közös nevezőn, legalábbis remélem. Jó, oké, Hitler erős volt, mondja, de nem rabolok bankot. Még az igazság, hogy nem készítettem föl bankrablót se az elmúlt 17 év alatt. Ugye szeretjük magunkat mindig a rosszabbhoz viszonyítani. De amikor szembenézek magammal, és azt mondom, hogy ez én vagyok. Én vagyok az a bűnös ember. 51. Zsoltárt hozom példaként, amikor Dávid király, aki egy nagyon komoly hívő ember volt, elbukik. Ugye Becsábéval összeszűri a levet, paráználkodnak, aztán valahogy ki kell iktatni Becsábénak a férjét, Úriás, aki egyébként Dávid királyért harcol a fronton, közvetett módon meggyilkolja Úriást, tehát ez a parázna gyilkos Dávid, amikor Isten elküldi hozzá Nátán prófétát, akkor Nátán azt mondja, hogy te vagy az az ember. És Dávidnak lehullik a pikkely a szeméről, és azt mondja, hogy ez én vagyok. És megalázkodik az Isten előtt. És elismeri a bűnösségét, hogy én vagyok az, aki Becsábét belevittem a paráznosság bűnébe. Én vagyok az, aki Úriást eltettem láb alól, hogy eltusoljam ezt az ügyet, hogy hazugság, hogy csalás, hogy paráznosság, gyilkosság, mind-mind ott van az életemben. És én vagyok az a parázna, én vagyok az a gyilkos, én vagyok az a csaló, én vagyok az a hazug. És felismeri a bűnösségét. Már nem takarózik, meg másról beszél, hogy más, hanem ő maga is. Ezért írja az 51. Zsoltárban, Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szív, ott lemaradt a szív. Jakab 4-ben azt olvassuk, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Vagy a 32. Zsoltárban, megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Nem takargattam többi a bűneimet. Milyen jól tudunk takarózni, milyen jól tudjuk takargatni, leplezni. És a második pont az, amikor elismerem, hogy én vagyok az. Aztán a harmadik, Jézus Krisztus engesztelő áldozatának személyes elfogadása és az ő nevének segítségül hívása. Azt olvashatjuk a Római Levél 10. fejezetében, még egyet, köszönöm. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Amikor őhozzá kiáltok, a megtérés az egy kiáltás, őhozzá kiáltok, mert ő tud rajtam segíteni. Aztán a negyedik, a bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása. Jakab levelében azt olvashatjuk, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett és elbocsánatot nyer. Vagy az 51. Zsoltárban, ott a 3.-6. verse, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. És János első levelében, amit majd fogunk is az úrvacsorai liturgiában felolvasni, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a bűnvallás. Amikor már azt mondom, hogy én vagyok az az elveszett bűnös ember. Az ötödik, elszakadása bűnös cselekedetektől és életmódtól, ezek megtagadása és elhagyása. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Efezusi levélben olvashatjuk, Pál apostol azt írja, többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hanem vessétek le a régi élet szerint való olyembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Amikor egyszerűen szeretnék elszakadni, hátat fordítani annak az életnek, ahogyan éltem. Erről beszéltem, ez a súv. Ez a teljes fordulat, amikor hátat fordítok és árral szembe megyek. Ahogy azok a halak is árral szembe úsznak fölfelé, a galileai tenger felé, mert tudják, hogy az hoz nekik életet. Úgy kell, drága testvérek, a megtérésben is átélni azt, hogy árral szembe, szószoros értelemben is árral szemben élünk ebben a világban, és megyünk a galileai tenger felé, abba az irányba, mert tudjuk, hogy az ad nekünk életet, az hoz nekünk életet. Az jelenti az életet. És ez a kép mutatja azt, hogy tekintetemet a Golgotai keresztre helyezem. Abba az irányba megyek. Abba az irányba úszok, ha kell, árral szembe, mert tudom, hogy az ad nekem életet. És ezért elszakadok attól az élettől, ahogyan éltem. Attól az életmóddal, és ezért mondja Pál, hogy vessétek le erre a régi életet. Mert nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. És az utolsó, a 6., Jézus Krisztus követése a mindennapokban a Szentlélek ereje által. A Római Levél 12. fejezetében azt olvashatjuk, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hogy az életemen elkezd látszódni, hogy az övé vagyok. Látszódik, hogy árral szembe úszok. Hogy látszik a megtérés, az életrendezés, látszik az Istennel való életem kifelé. Drága gyülekezet, advent első vasárnapján, amikor újat lehet kezdeni, engedjük, hogy Isten cselekedjen a mi életünkben, engedjünk az ő hívásának, ahogy olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem engedjétek, hogy Isten formáljon benneteket, formálja az életeteket, és engedjétek, hogy ez az életrendezés, ez a teljes fordulat bekövetkezhessen a ti életetekben is, azoknak a pontoknak a segítségével, amelyekről szó volt. És kérlek benneteket, hogy öltsétek fel magatokra az Úr Jézus Krisztust. Olyan szép ez a görög szó, ez az endüó szó, görög szó azt jelenti, hogy felöltözni, felvenni, magára ölteni. Vegyétek magatokra Krisztus jellemét. Vegyétek magatokra Krisztus életét, mert ő hív ezen a mai délelőttön is. És egy képpel szeretném zárni, befejezni, még nem ez a kép. Nehéz ez a szolgálat. Nagyon nehéz. Főleg úgy, hogy sokszor nem is papírból beszélek, hanem fejből csak úgy. Egy képpel Jézus Krisztust, amikor keresztre feszítették, akkor úgy feszítették keresztre, hogy a kezét oda szegezték a fára. De tudjátok, e mögött én nem egy egyszerű kivégzést látok. A rómaiak nagyon kegyetlenek voltak. A rómaiak így végeztek ki több ezeret, tízezer embert, százezret. Ott bevett szokás volt a keresztre feszítés. De ez sokkal több. Jézus kitárta a karját, és ő tárt karokkal vár téged. Ő tárt karokkal vár téged, mert ő azt akarja, hogy megkapd azt a békességet, amit ő kínál. Ő ma is tárt karokkal vár, és az egész világot akarja átölelni. És ez a keresztre feszítés tulajdonképpen ezt szimbolizálja, és ezért történt meg így az ő kereszt halála, mert tárt karokkal vár téged ezen mai délelőttön is. És adja az Úr, hogy ilyen új kezdet, ilyen életváltozás legyen a te életedben is. Az a fordulat, az a súv, most már tudunk héberül, legalábbis egy szót biztos. Azok, akik autó szerető emberek, azoknak mondom, hogy a SUV az a SUV típusú autó, tudjátok. SUV, az a fordulat történjen meg, és ez az advent legyen más, mint a többi. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy ki hogyan ül és ült itt, ki hogyan hallgatja és hallgatta mindazt, amit te készítettél. És urunk, hisszük azt, hogy az élet beszéde hangzott ma is, mert te tárt karokkal vársz mindenkit. Mindenkit, akit hajt a vágy, hogy szeretné az életét rendezni. Szeretne bűnbocsánatra lelni, és szeretne újat kezdeni. Köszönjük, hogy így öleled át ezt a világot, és köszönjük, hogy ma is ezen a délelőttön is tárt karokkal vársz bennünket.